Ez a mai alkalom elsősorban azoknak szól, akik még nem ismerik Istent, vagy még nem találkoztak vele, de kíváncsiak is keresik őt. Számomra ez egy óriási nagy megtiszteltetés, hogy arra kaptam felkérést, hogy az evangéliumot hirdessem, mert ez a Bibliának, pontosabban Istennek, mint személynek a központi üzenete. E köré épül. Mind az Ó és mind az Új Szövetség a Bibliának, a Szentírásnak a teljessége. Azért hangzik ez ma itt most el, mert ezt a szemét, aki a Bibliát kinyilatkoztatta, aki mindenkinél hatalmasabb személy, ezt kell nekem ma itt bemutatnom. Ez nem könnyű feladat, tekintettel arra, hogy az a személy, akiről szó van, annak nincs főnöke, nincs ura, nincs királya, nincs, aki megmondja neki, hogy mit csináljon és mit tegyen. A főnökök főnöke, urak, ura, királyok királya, és a leghatalmasabb személy. És ő neki van egy üzenete. Már elég régóta, több ezer éve mondja ezt az üzenetet. És ilyen értelemben én sem fogok újat mondani, hanem a lényeg az, hogy azt az üzenetet, amit ez a személy az emberiség számára küld, mond, ad, azt én ma át tudjam itt adni. És ez az üzenet az evangélium. És azért vagytok ti is itt, akik még nem voltatok Isten tisztelten, mert Isten kezdeményezett egy hívást az életetekbe. Azt hadd mondjam el, hogy aki meghívtak az Isten tiszteletre, azokat ugyan emberek hívták, de azoknak az embereknek Isten sugalta, vagy mondta, vagy késztette arra, hogy meghívják őket. Tehát egy meghívót kaptak. Ez a meghívó egyébként, most furcsát fogok mondani, vérrel van írva. És ettől olyan borzasztóan értékes. Erre a kapcsolat teremtési kezdeményezésre ti adtatok egy választ. Azok, akik már régebb óta járnak, illetve az Úrra járnak, azok tudják, hogy ez a kezdeményezés mennyire értékes, mennyire fontos, és hogy a válasz, amit adtak, az egy mennyire jó válasz volt. De most azt akarom mondani, hogy Isten örül annak, hogy itt vagytok, és mi is örülünk annak, hogy itt vagytok. És én ma, amit fogok mondani, azt úgy hívják, hogy öröm hír. Öröm hír. Az örömhírt a kapcsolat köré fogom építeni. Mert egy kapcsolatot kezdeményezett Isten, és erre a kapcsolatra válaszoltatok, vagy legalábbis reagáltatok azzal, hogy azt mondjátok, oké, meghallgatom ezt az üzenetet. Oké, kíváncsi vagyok rá. Lássuk, halljuk. Ez a kapcsolat, amit Isten az emberrel fenntart, ez már egy nagyon régi történet. De alapvetően a kapcsolat kiépítése szempontjából három részre bontható a felépítése ennek a kapcsolatnak. Először Isten beszél, kezdeményez. És az ember pedig hallgat. És figyel. Ez történik ma, most, itt. Isten embereken keresztül beszél. És ezt már máshol elsütöttem, de nagyon jó, úgyhogy most is elsütöm. Hogyha Isten egy szamáron keresztül tudott beszélni, akkor nekem is jó reménységem van arra, hogy valamit abból, amit ő mondani akar, illetve annak a lényegét, én is át tudom adni. A második fázis, amikor Isten, miután Isten beszélt, és az ember odafigyelt, amikor az ember beszél, az az, amikor az ember reagál a kapcsolatfelvételre. A harmadik fázis pedig az, amikor kialakul ebből egy beszélgetés, egy közösség, egy közös beszélgetés. Biztos, hogy furcsának hangzik ez. Azért, mert a vallások és a különböző nézetek kiépítettek egy olyan istenképet, ami azt mutatja be, hogy Isten távol van, messze van, misztikus és megközelíthetetlen. De én ma itt azt mondom nektek és mindegyikötöknek, hogy Isten se messze nincs, se nem megközelíthetetlen, se nem misztikus, hanem ő közel van, és érdekli az, hogy az emberrel mi van. Érdekli az emberiség, mert ő teremtette. Érdekli, hogy az embernek mi a sorsa, mert szereti. És ezt mindjárt el is fogom mondani. Ő nem egy távolvaló, megismerhetetlen személy, hanem igenis nagyon közel jön az emberhez. És azt, hogy melyik részéhez, azt mindjárt meg fogom mutatni. Mert ez is egy lényeges kérdés. Ennek a kapcsolatnak hosszú a történet, és voltak csúcspontjai, sok. Én ebből ma kettőt szeretnék bemutatni. A harmadikról pedig most nem beszélek, majd amikor odaérünk. Az első csúcspont az a teremtés volt. Hadd mondjam el, hogy Isten nem azért teremtette az embert, mert valami passziója volt, és unatkozott, és nem volt jobb dolga. Nem azt mondta, hogy hát van már szeráf, van kérub, van angyal, nagy angyal, kis angyal, vezér angyal, mit csináljunk még? Hát ilyen még nincs, bevonunk egy dimenziót, és csinálunk embert. Hanem azért teremtette az embert, egyébként Ádám, maga azt jelenti Adama, hogy földből való. Azért teremtette, mert szeretni akart. Szeretni. Azért teremtette, mert adni akart. Isten szerető, hű, ahogy énekeltük. Szeretni akart, adni, és együtt lenni. Közösséget akart. Örülni akart az embernek. Örülni akart az emberrel és az embernek. Örülni akart annak a közösségnek, amit létrehozott. Ő egy pozitív személy. Pozitív személy. És sokszor biztos, hogy azok, akik eljöttetek, vannak kérdések bennetek. Igen, de. Akkor miért a kívülről látó, gyengének látszó emberek keresik Isten? Vagy. De akkor Isten miért engedi ezt meg? Vagy. Akkor miért van annyi éhező gyerek? Miért van a háború, stb. Hadd mondjam el, és hadd ráncsak le egy leplet. A szellemvilágban ezt az egyházak így mutatják be jellemzően, hogy egy személy uralkodik minden fölött, és az ő felelőssége minden. Na most akkor ezt bontsuk ketté. Egy személy uralkodik minden fölött, de nem az ő felelőssége minden. Istennek van ellensége. Sátán nem egy ilyen misztikus babona, és nem egy ilyen kis szarva, amit fölvesznek a bevásárló központba a lányok, és így vibrál, vagy villódzik, vagy mit csinál. És jaj, de vicces. Ő egy létező személy. Egy szellemi lény, akinek van ereje és van hatalma. És undorító. Azt is megmondom mindjárt, hogy miért. Azért, mert ebbe a közösségbe, amit Isten egyébként ápolt és gondozott, mert belehelyezte az embert egy földrajzi, fizikai helyre, az Édenkertbe, és oda járt, megjelent ott Isten, rendszeresen, mert akart az emberrel lenni, ahogy az előbb említettem. És belerontott ebbe a közösségbe az ellenség. És egy hazugsággal belerántotta az embert egy olyan kapcsolatba és egy olyan szövetségbe, amit igazából el sem mondott az embernek. És ma is ezt teszi Sátán. Mert amikor fölajánlja a fiataloknak a kábítószert, akkor nem mondja, hogy bele fognak halni. Hanem azt mondja, élmény lesz, repülni fogsz, ez lesz, az lesz, amaz lesz. Amikor fölajánl egy olyan kapcsolatot, amely egy hölgyel, egy férfinek egy hölgyel van, és nincsenek szövetségbe, akkor nem mondja, hogy mekkora fájdalom fogja érni azt az embert. Nem beszél majd az árulásokról, hazugságokról. Amikor az alkoholt kínálja az embernek örömforrásként, akkor nem mondja el a pusztítást. Sátán soha nem beszél arról, hogy mi a következmény. És így rántotta bele az első emberpárt is. Azt kérdezte tőle, azt mondtát nektek Isten, hogy a kertnek, az édenkertnek egyetlen egy fájáról se egyetek? És már a kérdés is hazugság volt. Mert Isten azt mondta, hogy minden fáról legyenek, egyet tartsanak tiszteletbe. A jó és a rossz megismerésének a fájáról ne egyenek. A lényeg az, nem akarom húzni az időt ezzel, belerántotta az ördög ebbe a szövetségbe az embert, és az ember elidegenedett Istentől. El kellett hagynia a lázadása és az ellenszegülése miatt az Édent. A szíve eltávolodott Istentől. Egyébként hadd mondjam el, hogy amikor ez megtörtént, ez, hogy az ember fellázadt Isten ellen, és engedett ennek a kísértésnek, akkor Isten reakciója nem az volt az emberre, hát nem jött be, prototípus 1, akkor csináljunk egy 2.0-át. Windows 8.3.5.4.2. Hanem azt kérdezte, hol vagy? Hol vagy? Hol vagy, mert hiányzol nekem? Hol vagy? Mit csináltál? Mi ez? Mi ez? Isten szent. Ezt el akarom mondani, ez egy szakrális kifejezés, de azt jelenti, magyarul megmagyarázva, hogy el van különítve minden hamisságtól, gonoszságtól és bűntől. Azt jelenti, hogy tökéletes, hogy nincs benne hiba. És az ő teremtésében sem volt, amíg az ember szabad akaratából ezt el nem rontotta. És amikor ez megtörtént, akkor először a történelemben Isten megígérte, hogy ezt a kapcsolatot, amit az ember tönkretett, ezt helyre fogja állítani. És küld majd egy embert, pontosabban küld egy szabadítót, aki helyreállítja ezt a kapcsolatot. De az ember ezek után egy olyan időszakba került, amit úgy lehetne mondani, hogy eltávolodás vagy távolság időszaka. Isten a helyén maradt, olyan maradt, mint amilyen volt. Nem változott meg, de az ember egyre jobban elkezdett távolodni. És mivel Sátán nem árult el ennek a szövetségnek a lényegét, az, hogy hatalma van az ember fölött, abban a pillanatban, hogy átadja magát neki, ezért átváltoztatta az embert, és az ember ördögivé vált. A természete elváltozott. Honnan lehet ezt tudni? Hát meg kell nézni a cselekedeteket, a tetteket. A tettek mindig elárulják, hogy mi van az ember szívébe. Akár szóval beszél a beszéde, akár a tettei. És azt tudom mondani, hogy akkor a tettek elárulták, hogy az ember elidegenedett Istentől. Sajnos az a helyzet, hogy a szellemvilág már ebben a részében, mondom, hogy sajnos, mindenképpen hatással van az emberre. Akár elismerjük, akár nem. Minden esetre az ember megpróbálta, és az első, pontosan azt akartam még mondani, az első ítélet az özönvíz emiatt volt. És aztán az emberiség egy új korszakba lépett, és megpróbálta az emberiség vallások útján megkeresni Istent. Saját próbálkozásaiból. Erről szólnak a vallások. De ez lehetetlen. Mert Istent nem lehet megismerni emberi próbálkozások alapján. Csak és kizárólag Isten kinyilatkoztatása alapján. Úgy, ahogy ő akarja, és akkor, amikor ő akarja. A vallásoknak a különbözősége nem Isten sokféleségét igazolja, vagy a több Isten hitet, vagy azt a népszerű elméletet, hogy sok út vezet a hegyhez, és mindig a csúcsra vezet, hanem az embernek a kinyilatkoztatás, a látás nélküli próbálkozásainak a káoszát. Olyan, mint amikor látás nélkül valaki próbál valamit, akkor le van kapcsolva a villany, és tapogatózik. De Istent nem lehet így megismerni. De a jó hír az, hogy Isten kinyilatkoztatta magát. És elmondta, hogy ő kicsoda. Ezeknek a kinyilatkoztatásoknak az összessége a Biblia. És ez a kinyilatkoztatás azt mondja, hogy bár az ember eltávolodott, de a történelembe belépett egy személy, és ez volt a második csúcspontja az Isten és ember kapcsolatának, amely személy helyre állított ezt a kapcsolatot. És hozott egy üzenetet, amit szeretnék most elmondani. De mielőtt elmondanám az üzenetet, szeretnék egy kitérőt tenni. És szeretnék egy picit Isten bölcsességéről beszélni. Azért, mert Isten üzenetét, amit én most itt el fogok mondani, ezt nem lehet emberi bölcsességgel megérteni. Erre szeretnék mindenkit fölkészíteni. Isten az ő üzenetét elsősorban, nem a ráció, ami a felvilágosodás középpontjában volt, nem az ész területére helyezte, hanem a szívbe, a belsőbe, az, ahogy az emberek szokták is mutatni, amikor mondja, hogy szívemre teszem a kezem, ide helyezte Isten ezt az üzenetet. A szellemhez kapcsolta, az emberi szívhez kapcsolta, és el akarom mondani, hogy van az emberi belsőnek, a szívnek egy értelme, egy felfogó képessége. Ezt a legújabb orvosi kutatások egyébként igazolják. Azt, amit már évezredek óta Isten kijelentett, hogy a szív ért, képes felfogni. És ebbe helyezte bele Isten, vagy ehhez kapcsolt ezt az üzenetet. Szeretnék elsőként Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből felolvasni egy részletet. Ezt az egyszerű fordításból fogok olvasni most mindent, azért, mert nagyon jó és érthetővé teszi az egész mondani valót. Pál apostol megvilágította azt, hogy mi a különbség, pontosabban, hogy azt lehet mondani, mi a különbség az emberi bölcsesség és Isten bölcsessége között. 1 Korintus 1.17-től 25-ig fogom felolvasni. Ez egy nagyon őszinte megnyilatkozása Pálnak. Következőt mondja. Krisztus ugyanis nem azért küldött engem, hogy bemerítsek, hanem azért, hogy az örömhírt elmondja mindenkinek. Nagy megtiszteltetés számomra ilyen értelemben Pál nyomdokába lépni. De azt se okoskodó szónoklatokkal, Nehogy a Krisztus keresztjéről, vagyis a haláláról szóló üzenet elveszítse az erejét. Tehát Isten üzenetének az átadásában nem lehet okoskodni, mert a szívnek szól. Mert akik a vesztükbe rohannak, azok a keresztről szóló üzenetet, ez az az üzenet, amit ma el fogok mondani, bolondságnak tartják. Számunkra azonban, mondja Pál a hívőkről, akiket az Úr megment, ez az üzenet az Isten erejét jelenti. Ugyanis ezt mondja az írás, utal Pál az Ószövetségre. A bölcsek bölcsességét semmivé teszem majd, az értelmesek értelmét pedig félredobom. Azért mondja majd, mert itt visszautal az Ószövetségre, ezt Ézsaiás próféta üzente, az ő írásában található ez. Folytatom. Mire jut itt a bölcs? Mit akar az írás tudó, vagy a divatos filozófus? Hiszen Isten már e korszak minden bölcsességéről bebizonyította, hogy bolondság. Az e korszak még ma is tart. A bölcs Isten úgy határozott, hogy a világ a maga bölcsesség által ne legyen képes őt megismerni. Ezt, hogy az emberi bölcsesség által nem lehet Isten megismerni, ezt Isten döntötte el. Ezt ő mondta, hogy ez így lesz, mert én így akarom. Mert ki akarom kerülni az okoskodást és az emberi értelmet. Megcsinálom a tutit, hozzáállásokat. Ezért Isten abban leli örömét, hogy a bolondságnak látszó örömhír üzenetével menti meg azokat, akik ezt hittel elfogadják. Tehát az az örömhír, amit mondani fogok ma, az lehet, hogy bolondságnak tűnik. De Pál erről már beszélt több száz vagy több ezer évvel ezelőtt. A zsidók csodás jeleket kívánnak, a görögök meg a bölcsességet keresik. Mi azonban egyedül Krisztusról beszélünk, akit keresztre feszítettek, és meghalt. Ő a zsidók számára botrány, a nem zsidók számára pedig ez az egész bolondságnak tűnik. Krisztus azonban minden meghívott számára, akár zsidó, akár nem, Istentől származó erő és bölcsesség. Tehát minden ma itt meghívott személy számára ez az üzenet, amit én most mondani fogok, erő Istentől és bölcsesség, ha kinyitja a szívét. Nem azért, mert én mondom, én ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más, hanem az üzenet miatt, amit Isten előre kimondott, és amelyet én csak és kizárólag átadok. A felelősség az övé, és a garancia is. Az enyém az, hogy igyekezzek, és igyekszem is, hamisítatlanul ezt átadni. Mert Isten tettei, amiket az emberek bolondságnak tartanak, bölcsebbek minden emberi bölcsességnél. Még ha Isten gyengének látszik is, akkor is erősebb minden emberi erőnél. Tehát így beszél Pál Isten bölcsességéről, és arról, hogy Isten üzenetét miért lehet bölcsesség által, az őtől leszármazó bölcsesség által megérteni. És itt hadd mondjak még egy dolgot. A világ is ismeri a lelkiismeretnek a fogalmát. Na most tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a Biblia vezette be ezt a fogalmat, ezt eredetileg azt jelenti, hogy az ember legbelsője együtt ismeri meg magát Istennel. Tehát magyarul egy szellemi önismeretet jelent, azt jelenti, hogy az ember akkor tudja önmagát megismerni, akkor érti a dolgokat, ha Isten neki fölfedi. Ez egy ilyen együtt munkálkodás Istennel. És Isten adott ebbe a lelkiismeretben, most nevezzük így az egyszerűség kedvéért, annyi bölcsességet minden embernek, hogy ezt az üzenetet az őtől származó bölcsesség által megértse. Minden ember számára ez egy lehetőség, és nyitva van. Mert ezt az ördög nem tudta ellopni. A világban is látjuk azt egyébként, hogy az emberek ösztönösen tudják, amikor rosszat csinálnak. Még a gyerek is tudja. Akinek gyereke van, az tudja. Jön az a gyerek. Apa, van egy jó hírem. Na, akkor már az ember tudja, hogy nem biztos olyan jó az a hír. De ez a hír tényleg jó, amit most mondani fogok. És ebbe ad Isten ebbe a lelkiismeretbe annyi bölcsességet, hogy megértse. Hadd mutassam be az Ószövetségből. Van egy nagyon érdekes történet, pontosabban kettő. Az egyik azt mutatja be, hogy Isten hogyan áll ahhoz, amikor valaki vágyik erre a bölcsességre, a második pedig annak a működését mutatja be. Ez a királyokhoz írt első könyv 3. fejezete. Következőt mondja, ez Salamonról beszél az írás. Salamon időszámításunk előtt 10. században uralkodott, fölírtam ide magamnak, hogy el ne felejtsem, mert már történelmet én is régen tanultam. És 971-től 932-ig uralkodott. És következőt mondja róla a Szentírás. Salamon szövetséges viszonyba került a fáraóval, Egyiptom királyával, mivel feleségül vette a fáraó lányát, akit Jeruzsálembe vitt a Dávid városába. Ekkor Salamon még nem készült el a saját palotájának, az örökkévaló templomának és Jeruzsálem kőfalának építésével. Mivel az örökkévaló számára még nem épült fel a templom, az emberek szerte az országban a magaslatokon mutattak be Istennek áldozatokat. Salamon szerette az örökkévalót, és apjának, Dávidnak rendelkezései szerint élt és uralkodott, de ő is a magaslatokon mutatta be az örökkévalónak az égő áldozatokat és illatáldozatokat. Az ószövetségi rendszerben Isten egyetlen egy népnek adott törvényeket, kinyilatkoztatásokat, rendelkezéseket, hogy ezeket ránk hagyja. Ez a zsidó nép volt. És őnekik egy áldozati rendszert vezetett be Isten. Majd fogok erről beszélni, hogy miért kell az áldozat, de a lényeg az, hogy ezzel a bűnöket ideiglenesen lefették Isten előtt, hogy az ember kapcsolatba tudjon egyáltalán állni Istennel. De a végleges megoldás az a személy lesz, és az a személy pontosabban már volt, és van, akinek az üzenetét el fogom mondani, Jézus Krisztus. Akkoriban Salamon Gibeonba járt, hogy ott áldozzon az örökkévalónak, mert ott volt a legfontosabb áldozó magaslat, és azon egy oltár. Egyszer ezer áldozatot vitt áldozatul, ezer állatot, elnézést kérek, vitt áldozatul az örökkévaló Gibeonba. Azon az éjszakán Gibeonban az örökkévaló megjelent Salamonnak álmában, és ezt mondta neki, kérd el tőlem, amit szeretnél megkapni. Mondtam, Isten kezdeményez mindig. Salamon addig is áldozott, de Isten dönti el, hogy mikor szól egy embernek. Mindig. Ez az ő privilégiuma. Salamon így válaszolt. Hú, de szeretem Salamon alázatát. Örökkévaló, te hűsége és szeretettel voltál apám, a te szolgád Dávid iránt, aki hűségesen, igazságosan és tiszta szívvel követett téged. Mindmáig megőrizted iránta való hűséges szeretetedet. Hiszen fiát ültetted trónjára, aki most is uralkodik. Örökkévaló Isten, te tetted szolgádat királyá, apám, Dávid helyett. Én pedig még olyan vagyok, mint egy kisgyerek. Nincs tapasztalatom abban, hogy hogyan kell helyesen uralkodni. Szolgádat, te néped között él, amelyet magadnak választottál, és ez a nép oly hatalmas, meg sem számolható. Kérlek hát, adj szolgádnak bölcs szívet. Néped kormányzásához, hogy különbséget tudjak tenni jó és rossz között. Mert enélkül hogyan kormányozhatná valaki ezt a hatalmas népet? Nagyon-nagyon érdekes, hogy Salamon nem bölcs elmét kért, hanem bölcs szívet kért. Azért, mert Isten a bölcsességet, ami tőle van, azt a szívbe helyezi bele. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy elmével nem lehet megérteni, és összerakni bizonyos dolgokat, vagy megérteni, amit az írás mond. De az isteni bölcsesség a szívben van, szívbe hatol. És ezt akartam mondani, hogy amikor valaki Isten bölcsességét akarja kérni, az milyen reakciót vált ki Istenből? Következőt mondja. Tetszett. Tetszett az örökkévalónak, hogy Salamon ezt kérte. Isten tetszését nyilvánítja ki arra, amikor valaki azt mondja, Uram, én nem értem, hogy mi zajlik, vagy mi ez az egész, de én szeretnék tőled kérni bölcs szívet, hogy én téged megismerhesselek. Ezért Isten azt felelte, jól tetted, hogy ezt kérted, és nem hosszú életed, gazdagságot, vagy az ellenségeid vesztét. Mivel bölcsességet kértél ahhoz, hogy helyesen tudj döntést és igazságos ítéletet hozni, ezért lásd, teljesítettem kérésedet. Olyan bölcs és értelmes szívet adtam neked, amilyen eddig még senki másnak nem volt, de utánad sem lesz. Sőt, ráadásul megadtam azt is, amit nem kértél. Na, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Isten olyan Isten, aki olyan, mint egy jó apuka. A gyerek kér valamit, és nem csak azt adja meg, hanem még azon felül sokkal többet ad. A hívők ismerik azt az igét, ha Isten odaadta a fiát, hogy ne adna vele együtt oda mindent. Istennek annyira bejött Salamon hozzáállása. Annyira frankó volt, hogy azt mondta, figyelj, bölcs szívet kértél, mikor mindent kérhettél volna. Honnan tudtad, hogy pont ezt tetszik nekem a legjobban? Tudod mit, Salamon? Annyira jó, ez nagyon jó. Mindent odadok. Mindent. És itt utána mondja, mert Isten jó, ahogy hallottuk. A dicséret közben is. Olyan gazdagságot és dicsőséget, hogy életedben nem lesz hozzád fogható nagy király. Ha az én utamon jársz, és a parancsaim és rendelkezéseim szerint élsz, mint ahogyan apád Dávid is tette, akkor ezeken föl még életed idejét is meghosszabbítom. Ez teljesen fullos, azt gondolom. Salamon felébredt, és akkor értette meg, hogy Isten beszélt vele álmában, azután Jeruzsálembe ment, odállt az örökkévaló szövetség ládája elé, ez a frigyláda, majd áldozatokat mutatott be az örökkévalónak, égő áldozatot és hála áldozatot. Utána nagy lakomát rendezett minden szolgájának. Álmában beszélt Isten Salamonnal. Ezek után, és most szeretnék arra rátérni, és még egy történetet felolvasni, szeretném azt megmutatni, hogy ez a bölcsesség, amit Isten annyira szívesen odaadott Salamonnak, mert jó volt a hozzáállása, az hogyan működik. Ezek után történt, hogy egyszer két asszony jött a király elé ítéletét kérve. Prostituáltak voltak, megálltak a király trónja előtt, és egyikük előadta az esetet. Uram, királyom, mi ketten egyházban lakunk, tehát a két nő. Mindketten gyermeket vártunk. Én szültem meg hamarabb a gyermekemet, ő pedig 3 nappal később. Ez alatt senki más nem volt velünk a házban, csak mi ketten és a csecsemők. Az egyik éjjel ő, már mint mondta az egyik asszony a másikra, ráfeküdt a saját gyerekére, aki emiatt meghalt. Ő azonban még akkor éjjel felkelt, és amíg én aludtam, kicserélte a két csecsemőt, elvette mellőlem a fiamat, és a saját halott fiát tette a helyére. Reggel, mikor szoptatni akartam a fiamat, láttam, hogy már nem él. De ahogy alaposabban szemügyre vettem, láttam, hogy ez nem is az én fiam, akit szültem. Ekkor a másik asszony közbevágott. Nem így van. Az eleven gyerek az enyém, a halott a tiéd. Az első asszony így válaszolt, nem igaz, a te fiad halt meg, az élő pedig az enyém. És így vitatkoztak a király előtt. Végül a király ezt mondta. Szóval, mindketten azt állítjátok, hogy az élő gyerek a tiétek, a másiknak a fia halt meg? Akkor a király szólt a szolgáknak, hogy hozzanak egy kardot. Majd ezt mondta. Vágjátok ketté az élő gyermeket. Adjátok az egyik felét az egyik asszonynak, a másik felét a másiknak. Az élő gyermek anyja ekkor megsajnálta, ezt megnéztem az eredetibe, úgy lehet talán legpontosabban lefordítani, hogy mélyen megindult. Mélyen belül megindult. És így kiáltott a királynak. Ó, uram! Kérlek, inkább legyen a másik asszonyi a gyerek, csak ne öljék meg! A másik asszony viszont ezt mondta, vágjátok csak ketté, ne legyen se az övé, se az enyém. Akkor a király így felelt, vagy így ítélt, ne öljétek meg az élő gyereket, hanem adjátok az első asszonynak, mert valóban ő az anyja. Egész Izrael hallott erről az esetről és Salamon ítéletéről. Tisztelettel és félelemmel tekintettek a királyra, mert megértették, hogy Isten bölcsessége lakik benne, és így hozza meg az ítéleteit. Ez Isten bölcsessége. Hadd mondjam el, Isten bölcsességét a kard hozza. Nem véletlenül van itt szó kardról. De Isten bölcsességének a kardja nem a gyerekbe hatolt, hanem az emberi szívbe be. És erre két válasza van egy embernek, amikor Isten bölcsességét meghallja. Az egyik válasz az, ó, uram! Ez az egyik asszony. Amikor valaki azt mondja, ó, uram! Kinyílik. A másik azt mondja, nem érdekel, mit hadovász. Nem érdekel, tudod? Azt csinálsz, amit akarsz. Még a gyerekem se érdekel. Semmi se érdekel. Nem. Ugyanaz a történet, mint amikor Egyiptomba a fáraó, mikor Isten ki akarta szabadítani Izraelt Egyiptomba, és Mózes elküldte a fáraóhoz, És a fáraó megkeményítette a szívét. Igen, csapások? Nem érdekel. Bogar? Nem érdekel. Semmi nem érdekel. Akkor sem! És ez a két válasz van egy embernek az isteni bölcsességre. Isten bölcsessége olyan, mint egy kard. Sőt, az új szövetség azt mondja, élő az Isten szava, Zsidó 4.12-13-ban van ez, és hatékony, és élesebb minden két élő harci kardnál. Tehát az az üzenet is ilyen, amit ma mondani fogok. És behatol a lélek és a szellem, ízületek és velük részekre osztásáig. Megítéli a szív gondolatait és indulatait. És nincs oly teremtmény, amely láthatatlan lenne előtte, sőt minden mesztelen és csupasz annak személy előtt, aki felé számadással tartozunk. Az emberi bölcsesség a hústesthez van kötve. Ehhez a testhez. Hogyan lesz jó állásom? Hogyan lesz jó autóm? Hogyan lesz jó karrierem? Hogyan fogom befutni a pályámat? Ne értsetek félre, ezek fontos dolgok. Hát azért én sem a holdon élek. Nekem is van szakmám, nekem is van családom, van autóm is. Istennek hála. És ezek lényeges dolgok. De nem az emberi bölcsesség által kell ezeket a dolgokat megragadni, hanem Istennel járva. Az isteni bölcsesség a szívhez van kötve. Ezért, amikor az üzenet behatol az emberi szívbe, akkor megszólítja az ember személyiségének a legmélyét, a szív rejtett emberét, ami ott van belül, és akkor van az, hogy előugrik a vágy Isten után, a vágy a szeretet után, az igazság után. Előugranak a megválaszolatlan kérdések, a dilemmák, az őszinte sóhajok, a lelkismert furdalás a bűn miatt, az összetörtsége a szívnek, a gyengeség elő tud ugrani, és azt tudja mondani, ó Uram, ó Uram. Vagy azt tudja mondani, Istenem, tényleg bűnös ember vagyok. Majd fogok beszélni, mi az, hogy bűn, ez is egy szakrális kifejezés, és meg kell magyarázni, hogy mit jelent ahhoz, hogy ezt érthető legyen. Isten mindig világos. És ha vannak is ilyen kifejezések, mindig meg lehet kérdezni, hogy mit jelent. Azért, mert Isten mindig világos, és mindent elmond, amire szüksége van az embernek ahhoz, hogy egyenesbe tudjon jönni vele. A maszk mögül elugrik az igazi valóság. De és azt tudom mondani, hogy ez az a pillanat, amikor az ember a szívét kinyitja, amikor Isten jön, és megjelenik az ember életébe, és válaszol. És válaszol. Mindig. És azt akarom mondani, mindig Isten a válasz mindenre. Amit mond, amit tesz, és amit üzen. Mindig, minden körülmények között. Nekem is volt egyszer egy nagyon számra nagyon sokat mondó álmom. Nagyon megérintett. És mikor fölkeltem, utána nagyon sokáig sírtam. És abban az álomban, amelynek ismertetésére most időhiányában nincs lehetőség, a végén Isten egy dolgot üzent. Vagyok. Vagyok. És minden emberi problémára, minden szükségre, minden kiáltásra, minden keresésre a válasz maga Isten személye. Minden részlet válasz, vagy minden részlet terület ebből fakad, hogy Isten van. Hogy ő van, ő a vagyok. Ez azt jelenti, hogy volt, van, és lesz. És soha nem múlik el. És soha nem változik meg. Nem változik meg. És Isten válasza az emberiség a problémájára, az elidegenedésre, az Jézus Krisztus belépése az időbe, és az örömhír. Hogy a kapcsolat helyreállt. És Isten az ő bölcsességével helyreállított ezt a kapcsolatot. És most érek rá az üzenetre. Most. Azért, mert ebben tényleg Isten bölcsessége van, hogy mindenki a szívét tudja úgy előkészíteni, ha akarja, hogy ez az üzenet megtalálja őt. Hadd mondjam el erről a helyről, hogy senkit nem akarunk, és nem áll szándékunkban manipulálni, befolyásolni, győzködni, masszírozni, és ilyen hasonló szektoid dolgokat csinálni. Azért, mert abban hiszünk, hogy a hit, ez a nyitottság, ez belső döntés, a szívben születik meg, és abban hiszünk, hogy Isten ereje, Ha valaki akarja, kinyitja a szíved, belép azon, és az a kapcsolat létrejön. És onnantól fogva igazából nekünk nincs dolgunk. Van, de most ilyen értelemben mondom, nincs. Mert ha létrejött a kapcsolat, akkor onnantól fogva Istennek gondja van az övéire. Gondja van azok mellett, akik komolyan vették őt. Az első dolog a helyreállítás kapcsán, az üzenet kapcsán, a helyreállításnak a ténye. Ezt az új szövetség, az evangélium világosan lejegyzi. Következőt mondja. Úgy szerette Isten az embereket, hogy az egyetlen fiát elküldte, hogy aki hisz az ő egyetlen fiában, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiát a világra, hogy elítélje az embereket, hanem azért, hogy megmentse. Méghozzá ő általa. Ennek a világnak a pusztítója, a felelőse, amint azt már korábban említettem, nem Isten, hanem az ő ellensége. Isten az, aki visszahívja az embereket a vele való kapcsolatba. Annyira fontos az ember Istennek, hogy saját maga gondoskodott arról, hogy ezt a kapcsolatot helyreállítsa. Kinyitotta a kaput. Elmondom egyébként az özönvíz kapcsán, nehogy félreismerjék Isten, vagy félreismerjétek Istent. Isten ott is kinyitotta a kaput. Noé bárkájának a kapuját. És minden igaz ember, aki Istennel helyes kapcsolatban élt, bement azon a kapun. A szörnyű hír az, hogy 8 ember volt ez összesen. De bement. És Isten kinyitotta a kaput Jézus Krisztus által. Kinyitotta ezt a kaput, és mindenkinek lehetősége van még ma is, hogy bemenjen. De az ítélet, ítélet. De tényleg így van. Az ítélet erre a világra is eljön. Ezt a világ korszakot lezárja. Tehát Isten ezt a korszakot is le fogja zárni, és ez a kapu egyszer bezárul. És ennek vannak jelei, ebben most időjárnyában nem tudunk belemenni, de vannak ennek is jelei, és eljön ennek a korszaknak is a vége. Ezért most kell Istenhez jönni. És azért nagyon lényeges Jézus Krisztusnak a személye, mert ő a kapu, és ő az út, ami Istenhez vezet. Nincs más út. Nincs más út. Ezt maga Jézus Krisztus mondta. Nincs más út az atyához, csak én rajtam keresztül le tud eljutni. Ezért minden más szellemi gyakorlat, minden más szellemi próbálkozás, ahogy említettem az előbb a vallások kapcsán, kudarcra van ítélve. Legyen az bármilyen okkult tudomány, gyakorlat, mai divatos dolgok közül egy párat mondjak, asztrológia, jóga, és itt nem jut több eszembe, ezotériának minden ága, ezotérosz, az azt mondja, hogy befelé fordulás, befelé figyelés, hogy az Isten én bennem van. Ezek kudarcra vannak ítélve, mert Isten ezt nem engedte meg. Azt mondta, aki én velem találkozni akar, az Jézus Krisztust ismerje meg. Sőt, Jézus egyszer azt találta mondani, vette a bátorságot, és azt mondta, hogy aki engem látott, az Istent látta. Úgy szerette Isten az embereket, hogy nem akarta, hogy elvesszenek. Ez, amit Isten nem akar, hogy elvesszen az ember. Ezt is mindjárt megmondom, hogy mi ez. Hanem azt mondta, hogy azt akarja, hogy örök élete legyen. Ez azt jelenti, hogy az embernek egy lehetősége van adva arra, hogy bár eltávolodott, és a generációk így nőttek föl, Istentől eltávolodva, mégis Isten lehetőséget adott arra, hogy amikor ez a földi élet véget ér, akkor a szellemvilágba, amikor ki kell menni a szellemvilágba, akkor a mennybe tudjon menni. Isten szereti az embert, és nem azt kérdezi, hogy mit tettél, hanem vissza akarja kapni az embert, a kapcsolatot. És azt akarja mondani, hogy figyelj, öreg, engem nem érdekelnek a teóriáid. Tudom, hogy miket gondolsz. Mindent tudok. Már az anyamében ismertelek. Én azt szeretném, hogy gyere hozzám. Gyere hozzám. Úgy, ahogy vagy. Nem érdekel. Nem érdekel, mit tettél tavaly nyáron. Ahogy Lali szokta mondani, tudom, mit tettél tavaly nyáron. És Istent nem érdekli. Tényleg nem érdekli. Egyszerűen nem érdekli. Ő azt mondja, gyere. Gyere. Vágyok utánad. Hiányzó. Odaadtam a fiam. Gyere. Gyere. Ahhoz, hogy az ember ezt elfogadja, annak az első lépése a hit. A hit egyébként nem pusztán annyit jelent, mint amit a mai köznyelvben használunk, hogy elhiszek valamit. Hanem a hit azt jelenti, hogy Isten felé kiépítek egy bizalmat, egy elfogadást. Nagyon sok ember nem tudja egyszerűen elhinni, és ez így a magyar így fogalmazza, de én azt mondom elfogadni, hogy Isten szereti. Egyszerűen nem tudja elfogadni, hogy Isten szereti. Képtelen megérteni azt, hogy Isten mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül, már az ember oldaláról, majd az Isten oldaláról volt ellenszolgáltatás, ahogy mindjárt elmondom azt is, mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül hívja őt, és elfogadja. És ezt az ember nem tudja elfogadni. És azért nem tudja elfogadni, mert ez Isten bölcsessége. És ehhez ki kell nyitni a szívet, hogy az Isten bölcsessége be tudjon menni az ember szívébe. Ezért kell az alázat. Én azt tudom mondani, hogy azok az emberek, akik hajlandóak voltak elismerni, hogy szükségük van Istenre, hogy valami tényleg hiányzik, hogy valami tényleg nem tudok. Oké, rendben van. Oké. Azok mind meg tudták ismerni Istent. Istennek a legnagyobb ellensége a büszkeség. És az a személy, aki elbuktatta az emberiséget, Sátán vagy Lucifer, a legnagyobb problémája neki, a gyökere mindennek a büszkeség volt. Tehát a hit a bibliai fogalom szerint ragaszkodást jelent, bizalmat, feltétel nélkül ragaszkodást. És hogy hogyan kell ezt kifejezni? Az első dolog, hogy el kell fogadni a kapcsolat helyreállításának a tényét, amit mondtam. A második, a módját. Isten ugyanis óriási árat fizetett ezért. Hogy miért kellett árat fizetni, ezt most elmondom. Azért, mert Isten igazsága megsérült, akkor, amikor az ember Isten ellen fordult és ellene szegült. Az ember elidegenedett Istentől és eltávolodott. Az a fogalom, hogy bűn maga, ami egy ilyen bűn, jaj, és akkor valaki kimondja, hogy bűn, és akkor már mindjárt egy ilyen vallásos légkör jön létre. Most ezért szeretném ezt tisztázni, hogy a bűn az azt jelenti elsősorban, hogy céltévesztés. Az ember nem a cél felé megy. Nem arra néz, nem arra tart. Tehát az önmagában, hogy az ember elidegenedett Istentől, az egész emberiség, az már a bűn, ilyen értelemben a bűn állapotába került. A cselekedetei, azok már csak mutatják ennek az igazságát, úgymond a gyümölcsei ennek. És ennek a lázadásnak, ezt a kapcsolatot, hogy mondjam, ezt helyre lehet állítani, de a kapcsolat helyreállításának ára van. Ugyanis az elidegenedés, a bűn, a következménye a büntetés. Hát azért azt nem kell elmondjam, hogy a mai világban, a kormányzatnál, kormányzatoknál, nagy szervezeteknél, úgymond a pozícióban lévő embereknél azért jelen van a korrupció. És amikor arról van szó, hogy mondjuk egy pályázaton valakit beelőznek jogtalanul, hát mennyire kiborító az, vagy mennyire rossz az, mennyire igazságért kíván, vagy igazságért kiállt, igazság szolgáltatásért, elégtételért kiállt ez a dolog. Vagy amikor, hogy, bár mostanában már tényleg a híradót sem érdemes bekapcsolni, mert csak ez ömlik belőle a tragédia, de tényleg, hogyha ha hallunk valakit, hogy valami gaztettet csinált, és mondjuk van rá egy büntetés, mondjuk 5-től 15 évig. Hát ha meghalljuk, hogy 10 évet kapott, hát rögtön föl vagyunk háborodva. Hát mi nem 15-öt? Nincs valami kis mellékbűncselekmény, mert halmazatban még 25-öt is kaphatna. Sőt, igazából ne is engedjék ki. És az ember annyira vágyik az elégtétel után, de ugyanakkor azt tudom mondani, hogy Isten pedig igazságosan vágyik az elégtétel után. Mert sokszor mi nem igazságosan vágyunk, azt tudom mondani, az elégtétel után. De Istennél ki kell, hogy mondjam, egyenlíteni a számlát. A büntetés egyébként, először arról beszélek, vagy úgy azt is tudnám mondani, hogy következmény az az, hogy az embernek, ha nem lép be ebbe a helyreállításba, akkor abban az állapotban kell majd léteznie a földi élet után, amit maga választott, Istentől elidegenedve. Egyébként emiatt az elidegenedés miatt még csak egy mondat elég visszatérek, ezért nincs olyan jó ember. Ilyen nincs, hogy jó ember. A világi fogalmak szerint, vagy emberi fogalmak szerint létezik ilyen jó ember. De igazából, hogyha azt, ha végig gondoljuk, hogy eleve már nem Isten felé tart az emberiség, és már benn van a bűn, akkor nincs olyan, hogy jó ember. És erre Jézus, én szerintem egy pecsétet rakott, amikor hozzáment egy fiatal ember, és megkérdezte, jó mester, hát mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem? És Jézus válasza az volt, ugyan, miért mondasz engem jónak? Jézusban nem volt bűn. Semmi rosszat nem csinált. Semmit. Ő tökéletes volt. És mégis fölválta az emberségét, én azt gondolom, hogy ember, és azt mondta, hogy nincsen jó, csak az Isten. Ezért mondta. Mert nem lehet Isten előtt jónak lenni. Nem lehet elfogadottnak lenni. Nem lehet cselekedetekkel kiérdemelni semmit. Aztán persze a hitnek vannak cselekedetei, de az egy más dolog. Szóval abban az állapotban kell létezni, amit maga választott. Én azt gondolom, ebben semmi igazságtalan nincs, mert az ember saját maga választja ezt a sorsot. És ugyanabban az elbánásban vagy elbírásban részesül, mint azok a lények, akik ismerve Istent a mennyben föllázadtak ellene, és el kellett hagyniuk a mennynek a szféráját. A csapda helyzet, elmondom, hogy mi. Az a csapda, hogy az élet, mint olyan, csak és kizárólag Istenből fakad. Nincs élet Istenen kívül. Ezt a biológiai szférát Isten föntartja, pontosan azért, hogy az emberek ki tudjanak vele békülni. A teremtés csúcsa, az ember. Ki tudjon békülni Istennel, le tudja rendezni a kapcsolatát. Ezért föntartja ezt a biológiai életet. De utána átlép az ember, ezt már a legmodernebb kutatások, szintén azt kell mondjam, nem akarom tudományosan bebizonyítani a Biblia igazságát, mert erre nincs szükség. És mint mondtam, lésszel nem lehet Isten igazságát megérteni. De azért azt elmondom, hogy már legújabb kutatások is azt mondják, hogy például a halál közeli élmények nem függenek az agyi tevékenységtől. Ugyanis van olyan, aki az agyi tevékenységet teljesen leállt, és mégis voltak természetfeletti élményei. Illetve olyan információkat közölt, amit lehetetlen ismerni, egy ágyon fekve, egy műtőasztalon. De az a helyzet, hogy abban a pillanatban, hogy lebomlik ez a test, megszűnik, az ember belép a szellemi szférába, és ott két lehetőség van. Ha rendezve van a kapcsolata Istennel, akkor Istennel fog élni. Mert ez a biológiai élet, ez megszűnik. A másik, hogy Istentől elidegnedve. És a probléma az, azért borzalmas hely a pokol. Mert ott nincs Istennek az élete jelen. Ott Isten nélkül kell az örökkévalóságot eltölteni, az eltölthetetlen örökkévalóságot eltölteni. Istentől elzárva. Nagyon érdekes, a biológiai életet is Isten tartja fönn. És nagyon érdekes, hogy olyan beszámolók vannak a pokolról, hogy valaki a szomjas. Számomra ez titok, hogy hogy van. De azt tudom mondani, hogy gyötrés van. Gyötrés. És az egyetlen dolog, és az embernek azok a lényekek együtt szenvedni, akik szintén Istentől elszakadtak. És nincs vigasz, és nincs remény, és nincs második lehetőség. Tudom, hogy ez súlyos dolog, de így van. Azért mondom, mert Isten ezt mondta. The game is over, ahogy az amerikai mondaná. Vége. Nincs tovább. Nincs élet. És igazából az ember erre a sorsra lenne ítélve. És itt jön Istennek a szeretete. Itt jön az a szeretet, ami felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan. És mégis létezik. Hogy mi ezt megérdemelnénk a tetteink miatt. Azért, mert ott tartunk, mert arra tartunk. De Isten saját akaratából elküldte azért a fiát, hogy helyettünk szenvedje el a büntetést. Na ez a kulcsa a dolognak. Hogy Istennek van egy büntetése. A büntetés az, amikor a harag lesújt. Isten haragja lesújt. Amikor egy embernek oda kell állni, és nincs rendezve Istennel a kapcsolata, akkor az elszakadás és a bűnei miatt Isten haragjával kell találkoznia. A poklot és a tüzet a pokolban Isten haragja energizálja. Ott semmi más nincs jelen, csak Isten haragja. És ez a harag erre az áldozatra sújtott le. Ez történt a kereszten Jézus Krisztussal. Ez volt az ár, hogy Istennek a haragja, a jogos büntetése Jézus Krisztusra lezúdult. És hadd mondjak egy dolgot. Isten haragja nem indulati harag. Nem azért van, mert ideges. Hanem ez egy igazság alapú harag. helyreállít. Helyreállító. És Jézus Krisztus azért ment fel a keresztre, hogy egy áldozatot mutasson be, hogy kielégítse Istennek ezt a jogos haragját, és azért, hogy aki azt mondja, én jelentkezem, én elfogadom, köszönöm szépen, én nem akarok Isten haragjával találkozni. Nem kell, elismerem, oké, rendben van. Köszönöm szépen, elfogadom Isten fiát. Arra ez a harag nem fog lesújtani soha többet, soha. Jézus Krisztus azért borzasztóan értékes, azért borzasztóan fontos a személye, azért borzasztóan lényeges ez az egész dolog, és értékes, mert ő saját akaratából bűntelenül, ártatlanul azt mondta, Uram, én megcsinálom, nem kell megbüntetni az embert, én elviszem a balhét. Ezt úgy hívják szakrális kifejezése, hogy engesztelő áldozat. Kiengesztelte Istent, Jézus Krisztus. És Isten bölcsessége az, hogy Jézus Krisztus lement bár a pokolba, és 3 napig ott volt, de Isten őt utána feltámasztotta. Isten kibocsátotta azt az erőt, ami az embert is meg tudja leveníteni, és ami ott tudja tartani vele az örökké valóságba. Ezt úgy hívják feltámadás ereje. És Jézust fölemelte Isten a saját fiát, a kereszt halál után ott kifolyt a vér, azaz ártatlan, tiszta vér, akiben nem volt bűn, álnokság a szájában nem találtatott. És az kiömlött és kifolyt az a vér indokolatlanul. Nem érdemelte meg, de ő akarta ezt. Jézus azt mondta, egy parancsom, egy szóra angyalseregek jönnének ide és kiszabadítanának engem, mikor valaki közbe akart lépni. És Jézus azt mondta, hogy ne. Nekem atyám akaratát kell csinálnom. Ez volt a terv. Ez a puszta, önzetlen szeretet. Az a baj, érzem, nem tudom elmondani. Nem tudom elmondani szavakkal. Értsétek meg. Sajnálom. Kérjétek Istent, hogy jelentse ki. Elmondhatatlan. Ezt nem lehet elmondani. Csak róla tudok beszélni, de elmondani nem tudom teljességébe. És Isten feltámasztotta őt, és ő feltámadt. Ő feltámadt. Na most jön a botrány. Mi az, hogy egy ember föltámad? Na ne magyarázzá nekem. Na ne. Hát azért ne csináljatok már. Mi az, hogy föltámad? Hát ilyen nincs. Na most hadd mondjam el, 500 ember látta Jézus Krisztust a feltámadása után. 500. És a történelmi hitelességi próbáját is kiállja az evangélium. Ugyanis a helyzet az, hogy körülbelül, ha jól tudom, de majd Miklós lehet, hogy tud, vagy kiigazít, de ha jól tudom, 5000 kézirat maradt fönn az új szövetségnek közel, és abból szinte 99%-ban ugyanazt tartalmazza, és tartalmazza a feltámadásnak az üzenetét is. Azt, hogy Jézus feltámad. Más történelmi eseményekről van olyan, az én tudomásom szerint ezt egy tanító mondta, hogy például a Peloponészoszi háborúról állítólag egy darab írás van. Az iskolában úgy tanítják, mint tényt. Erről 5000 írás van. Igen. A helyzet az, hogy ez a legfontosabb üzenet az emberiségnek, és az ember ellensége, Isten ellensége nem akarja, hogy az ember, még akár csak az sem, nem, hát az pláne nem akarja, hogy az ember a szívével megértse, de még azt sem akarja, hogy objektív módon megértse. Hogy azt mondja, hogy hát azért tényleg el kéne ezen gondolkodni, hát most hogy van ez? Most akkor nem érjünk már kettős mércével. De még egyszer mondom, nem tudományosan akarom bebizonyítani ezt, mert Isten bölcsessége a szívbe van. És a hit ereje a feltámadásban van. Hogy Jézus feltámadt, és felment a mennybe, és ott lakóhelyet készít azoknak, akik elfogadják. Aki tehát hiszi, hogy Jézus Krisztus Isten fia, meghalt az írások szerint, tehát ahogy ez le van írva, a 3. napon feltámadt, és felment a mennybe, az nem szembesül Isten ítéletével, szeretném itt összefoglalni az evangélium lényegét és világossá tenni, hanem amikor ennek az életnek a vége van, akkor a mennybe megy, és Istennel fogja eltölteni az örökké valóságot. Sőt, ez a szellemi létezés, ez abban a pillanatban elkezdődik, mikor valaki ezt elfogadja. Már itt a Földön. Elkezdődik Isten egy élet. És igazából ez a pálya, ez elindul, tehát az igazi változás itt van. Elindul a pálya, és aztán lebomol, mint amikor az űrhajó a hordozó rakétát leveti, Az ember is ledobja a testet, de megy tovább. Az ember, aki maga, a szellemi lény, megy tovább, és Istennél ér célba. És elérkeztünk ezzel a harmadik csúcsponthoz. Mert a harmadik csúcspontja a történelemnek az az, hogy te itt vagy, és meghallottad ezt az üzenetet. Ez a csúcspont. Ez a te életednek a csúcspontja. Mert itt neked kell meghozni a döntést. Ez annyira lényeges dolog, ez az üzenet, hogy ez élet-halál kérdés. Nem azért, mert én mondom, hanem mert a Biblia mondja. És aki ezt az üzenetet meghallgatja, az soha többet nem lesz ugyanaz. Vagy azért, mert elfogadja, vagy azért, mert nem. Mit kell tenni? Az első dolog ugye a hit, hogy el kell fogadni ezt a dolgot. El kell fogadni Isten, elküldte a fiát, hogy ő fölment a keresztre, hogy feltámadt, és hogy ő elvitte a balhét, a büntetést. Ez úgy történik, hogy az ember hoz egy döntést, ezt elfogadja, és ezt úgy mondja a Biblia, hogy megtér. Megtér. A megtérés szó egyébként gondolkodásmód változást jelent, ez egy döntéssel indul. És az első jele a megtérésnek az, amikor az ember felismeri, hogy valóban bűnös, és szüksége van Istenre. A hegyi beszéd úgy kezdte Jézus a mondani valóját, hogy boldogok a lelki szegények, mondja a Károli, de az eredetiben ez úgy hangzik, boldogok a szellem koldusai, vagy szellemben koldusok, vagy boldogok, akik felismerik, és ezt nagyon szeretem, ezt az egyszerű így fordítja, és a lényeg ez, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre. Ez a boldogságnak a kiinduló pontja. És a boldog mondásokban óriási igazságok vannak. Az nem egy ilyen jó hangzó füzér, hogy így elmondjuk boldogok egy, boldogok kettő, boldogok három, és akkor megyünk végig. És akkor ez egy ilyen szép irodalmi stílus, olyan költői. Hanem itt arról van szó, hogy ezek mind igazságok, és Isten azt mondja, hogy boldog az, aki. Én elmondom az én életembe, az az ige, ami miatt, amivel engem Isten elvitt az ő űrhajóján a mennybe, amivel el tudott vinni az üdvösségig, vagy az addig, hogy megtérjek, az az volt, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. Mert megelégíti őket. Ez az egy ige el tudott vinni. Még engem is. Nem semmi. Szóval az első dolog ennek a felismerése, hogy az embernek szüksége van Istenre, hogy bűnös, és hogy nélküle jogos a büntetés. Jogos. A második, hogy újjá akar születni, hogy bemerítkezik. Ez egy engedelmességi cselekedet, ez az újjászületés. Erre időhiányában most nem tudok kitérni, de ha valakit ma megtér és meghozza ezt a döntést, amire hívjuk, akkor tudunk vele majd erről is beszélgetni. De ez egy csodálatos dolog, egy új életnek a kezdete. A harmadik pedig, és ez talán a még fantasztikusabb, vagy tehát nem is tudom, tehát már nem is akarok sorrendet állítani, a harmadik, ezt úgy hívják, hogy Szentlélek ajándéka, vagy Szent Szellem ajándéka. Ez azt jelenti, hogy Isten egy szemét ad az embernek ajándékba. Na most karácsony van. Ugye a gyerekek bizonyára várják az ajándékokat, de én azt tudom mondani, hogy egyetlen ajándék se fogható ahhoz, amit Isten ad ajándékba. Nem karácsonykor, hanem például mondjuk ma este. Ez azt jelenti, hogy Isten a Szent Háromság egyik személyét elküldi az ember életébe. És innentől soha nem lesz egyedül, soha nem lesz vigasztalás nélkül, soha nem lesz pártfogás nélkül, mindig tud kapni Istentől üzenetet. Egyszer jár, megfogja Isten a kezedet, és jár veled egész életedbe. Mostantól fogva egész életedbe. Nem hagyja abba, egész életedbe. Mindig ott van az emberre. Az a neve neki a Biblia szerint, és nem véletlenül látta el Isten ilyen emberi nevekkel is a Szent Lelket, vagy Szent eredetiben Szellemet, hogy vigasztaló, pártfogó, segítő, ügyvéd. Azért, mert örökké ott van, és mindig segít visszamutatni, visszanézni Krisztusra. Amikor van egy problémád, ha hívő vagy, van egy problémád, nem a puffogás az első, lehet, hogy most magamról beszélek, hanem az az első, hogy oda megy az ember Isten, és azt mondja, Uram, mint ez az asszony, ó Uram, szükségem van a te bölcsességedre, a vezetésedre, akkor Isten kész emlékeztetni Jézus szavaira, Jézus üzenetére. Vagy akár direkt elmondani egy vezetést. Amikor az ember összetört és gyenge, akkor kész megerősíteni, kész meggyógyítani. Ezek csodálatos dolgok. És bevezet az Istennel való együttélésbe ez a személy. Ez a szent szellemi személy. Én itt most befejezem, és elnézéseteket kérem, hogy hosszabbra nyúlt valószínűleg egy picit. És azt tudom mondani, hogy egy ilyen döntésre hívunk benneteket, hogy az életetekben talán a legfontosabb döntést meg tudjátok hozni.